hírekkel. Legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kamaszkorom csillagai, második rész. Nem szeretnék az egyoldalúság hibájába esni. Ha már annyira méltattam a költők versmondását, azt sem hagyhatom említés nélkül, mennyit köszönhetek színészeknek is, versek jobb megértésében, megszeretésében. Hogy mekkora vers például a Levél Arany Jánoshoz, arra akkor jöttem rá, amikor egyszer, még gyerekkoromban, a rádióban meghallottam Asher Oszkár előadásában. A Toldit pedig tulajdonképpen Básti Lajosnak köszönhetem. Tőle halva vált iskolai tananyagból személyes élményemmé. Ezért is örülök, hogy most egyik régi kedvencemet, Juhász Gyula Gulácsi Lajosnak című versét az ő hangján hallhatjuk. Juhász Gyula verse Gulácsi Álombirodalmával, Nakonczi Pánnal végződik, ahova a fiatal Vörös Sándornak is szabad bejárása volt. A dalok Nakonczi Pánból részletei után egy igazi antológiában természetesen Kormos István verse, a Nakonczi Pánban Hulla Hó következne. Én azonban most Vörösnél szeretnék hosszabban elidőzni. A Rongyszőnyeg ciklus alcíme dalok, epigrammák, ütempróbák, vázlatok, töredékek. Költői tanulóéveim egyik nélkülözhetetlen segédanyaga volt ez. A megszólalás és a formálás töménytelen változatára mutatva példát. A minden tudásnak szóló szakmai bámulatot aztán néha valami sokkal mélyebb áhítat váltotta fel, egyik-másik dala máig is a legtisztább költészet, ki tudja honnan megszólaló hangjaként él bennem.
Gulácsi Lajosnak. Lajos, elére hozzád még a hangom, mely úgy remeg, mint nyárfák estelen. Ha rajtuk ring az alkonyi harangszó, s rájuk csillog a csillagszerelem. Elére hozzád hangom a szívedhez, e nagy bíborvirághoz, mely beteg, és az agyadhoz, mely jó drága serleg, gyász és nyomorborával telve meg. Elére hozzád hangom a naív bús juhászkolomb a végtelen teren, és fölvere egy percre álmaidból, melyekben nincs már többé értelem. Ó, értelem! Hogy tudja ezt a többi, a kalmár, börzés, a kalóz, betyár, csak okosan, csak adni, venni, ölni, törvényesen, míg az idő lejár, csak enni, nőszni és álmodni néha, de óvakodva, mert itt élni kell, potom a szépség és művésze léha, csak egy a mentség, egy csak a siker. Lajos, emlékszel, amikor először kerített össze minket alkalom, a boldogságos, békés délelőttön, Gogennek száz lázálma a falon. A sárga fényben a kövér banánok, a sárga tájon barna emberek, az elveszett éden, mely fájva fájon bennünk zokog, ujjong, ragyog, remeg, s a furcsa bálvány szent fából faragva, mosoly a sír és bánat a mosoly, önarcképen mondottad, és a zajban kacajod bongott, mint a szél dobol. Lajos, emlékszel Váradon tavasszal a kis csapszékben, hol Vattó lakott, lerajzoltál vén Márkit vaskalappal, s tegnapnak láttad már a holnapot. A köröst néztük, és láttuk Velencét. A kávéházban Goethe ült velünk. Esengtük Grandé Eugénia szerelmét, a csillagot kerestük, mely letűnt. A csillagot kerestük, merre is vagy, hisz még nem hullottál az éjbe le, még ég fölötted estenden a villany, még mérik lázad nő vagy süllyede. Lajos, hiszen mi voltunk már azóta ott is, tudod. Nem mondom, fáj a szó, ahol ketyeg a lélek, mint az óra, de nem mutat időt, irtóztató. Te ott maradtál, hallom, jobb neked már, mint ez a másik józan gazpokol, hol gondital nő, robot és a seft vár, s a legszebb vágy legrútabban lakol. Te ott maradtál, téren és időn túl, sétálsz a kertben, csillag s híd alatt, nem hallasz már ugatni szűkölő bút, s nem látod a halált, amint arat. A mosolyt, melyet festett Leonardo, nem látod a nőn, csöndesen halad agyadban, mint a léte, mint az Arno, az örök semmi a vaknap alatt. Nincsen remény, s te nem tudod. Szelíden és finoman, hisz művész vagy, Lajos, babrálsz a párnán ujjaddal. Az Isten legyen irgalmas, ó, csodálatos szent, tiszta művész, Giotto jó utóda, alázatos, hű, tőled nem kíván már e pláneta semmit, és a holdba Nakonxipán vár már, Nakonxipán.
Vörös Sándor, dalok Nakonxipánból, részletek. Hová repültök három élű kardok, forróságtokra mely ég szele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hol lilafák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár, kővé vált párnán. Azt hinnéd, nem élnek, de csőrükön az álmuk kibejár. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatak elmosta kertemet. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vattenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurokfákja fénynél, egy vérző talpú szegény katona. Rongyszőnyeg, 38. Lányok óti könnyű röptű vércsék, mindig készek véletlen kalandra. Most, hogy rám gyűrődik a sötétség, lányok, lányok, miért hagytok magamra? Amíg győztem víg szaporaszókkal, dédelgetve csókoltatok engem, dadogót kidédelgetne csókkal, mikor a pokolba kell lemennem. Házamat a föld ingása rázta, mézet stéglaport kever a kamra, rom közt cserepekre kihalászna, lányok, lányok, miért hagytok magamra? Mint ruha, mit kutyák összetéptek, kilódul a szemétdombra bűzbe, szemétdombon ráz a szél felétek, nincs tűtök, mi újból egybefűzne. Kinek testtel kell a sírba menni, koszorú jutnék is gyertyahamba, kinek lelke vészel, senki, semmi. Lányok, lányok, miért hagytok magamra? 47. Csíja, csicsíja rózsa, csicsíja májva. Hold lepte úton, csillag lepte úton, két kutya kullog köves széles úton, csíja. Csicsíja rózsa, csicsíja májva. A nagyfülű kutya kérdi, rózsa, rózsa, mit csinál? a nagy orrú kutya kérdi, májva, májva, mit csinál? Rózsaszál, májva szál, kék gyöngyöt tesz bársonytokba, addig jó, míg szundikál. Csíja, csicsíja, rózsa, csicsíja, májva. 68. Gyönge ágam, édes párom, már enyémnek tudtalak, távolodsz, mint könnyű álom, minek is bántottalak. Minden napom télborúja, minden éjem új halál, csak a hideg káj hazúgja, édes párom mit csinál. Szívedet kis mécsnek véltem, mely egy légynek is örül. Most érzem csak vak sötétben, hogy lángerdő vett körül. Fázom, nincs egy langy lehellet, minden puszta, pőre holt. Most, hogy elfogy a szerelmed, most tudom csak mennyi volt. Te megbántott, kedves lélek, jó, hogy nem vagy gyermekem. Hát, ha néha megvernélek, s fájna néked és nekem. Jó, hogy nem vagy szirmos macskám, amilyen gonosz vagyok, akár kútba ugorhatnám, önmagamba fulladok. Majd, ha nyárfatestben élek, rezgő lombbal hintelek, majd, ha árin leszek, kísérlek, ha koporsó, rejtelek, ha tűz leszek, melengetlek, ha fény leszek, áldalak, ember vagyok és szeretlek, minek is bántottalak. Öregasszony éneke. Ha tücsök leszek, fekete tücsök, majd megállj, még visszahívnál. Nem lesz, aki ágyba küldjön, és az orrod megtörölje. Mászkálhatsz a kerítésen, pottyanhatsz a csúnya földre, jó lesz, jó, neked is, nekem is jó. Lesz akkor a házam, mint a makhéj, meg sem mutatom neked. Holdfényt fonok békarokkán, mák olvasót pergetek. Jó lesz, jó, neked is, nekem is jó. Majd kérnél tőlem süteményt, de nem ülök a pamlagon, nedves fű közt lakom, harmadgyöngy ablakom, majd megállj, még visszahívnál. A színész máshonnan közelít a vershez, mint a költő. A költő belülről, a vers élettana, mondhatni vérkeringése és idegrendszere felől. A színész kívülről látja a kész teremtményt, és igyekszik élethű ábrázolását adni a maga jó esetben kifinomult eszközeivel. Ritka eset a kettő szimbiózisa, amikor a vers zsigereiben ismerős költő a maga tudását meghosszabbíthatja a színész kiművelt kifejező eszközeivel. Ilyesfajta együttműködés eredménye Latinovics Zoltán vörös interpretációja, amelyben megelevenednek némelyik vers metrikai képletekben nem foglalható különleges dinamikai és ritmus tényezői is.
A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment.
Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
A kőbéka lassan ment.
A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song.
Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet, szólt a szikla, én is égek, szenvedek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet.
Panyigai, 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 ü, panyigai, ü, panyigai, 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 ü, panyigai, ü.
Kudora, panyigai, panyigai, kudorai. Panyigai, kudora, kudora, panyigai.
Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü.
Ház, panyigai, kudora, ü. Kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü. Panyigai, ház, kotta.
Vörös Sándor életművének épp úgy része, mint a magyar műfordítás irodalomnak, a szanszkrit költemény, a Gita Govinda magyar változata. Noha korán sem valamiféle szabad átköltés, hanem nagyon is pontos átültetése az eredeti hihetetlenül nehéz, bonyolult metrumokban tobzódó versformájának. Erről mindjárt meg is győződhetünk, ha meghalljuk az eredeti szöveg néhány sorát Vörös Sándor előadásában, majd utána a fordítás egy részletét.
Lalita lavanga lata parisila nakumala malaya samire madukarani karakarambita kokila kujita kunja kutire haririha viharati sarasava sante nrityati yuvati janena samam saki virahi janasya durante.
Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüleszavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, csírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakulatárt legyezője, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a késakabibema vetekszik, méhraja nyíra hasonlatos ivalakú lengeliára lefekszik, harivigat a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Ma kacag a karunarű gyó, hogy a földterein hova lett a szemérem, két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten, harivigat a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű adimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuná folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
Elhangzott Kamaszkorom csillagai második rész. A válogatta Váradi Szabolcs. Előadta Básti Lajos, Latinovic Zoltán, Vörös Sándor, Szokolai Balázs és Váradi Szabolcs. Zenei szerkesztő Darvas Ferenc, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette 1993-ban és legutóbb 2003. január 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A sorozat befejező részét hallhatták. Történelmi napfogyatkozások. A Gordius szerkesztőség kultúrhistóriai műsora.
A napfogyatkozások meglehetősen régóta megfigyelt és sokáig rettegett események voltak.
Barta Lajos, csillagásztörténész.
Hiszen a fény eltűnése az nem csak azt jelentette, hogy homály sötétség borul a földre, hanem a legtöbb ősi nép naptisztelő volt, sőt istenként tisztelte a napot, tehát az Istennek az elvesztését is jelentette. Úgyhogy félelem, rettegés töltötte el az embereket, mint ahogy még a múlt században is, nagyon sok naplóból tudjuk, hogy 1842-ben nem csak a egyszerűbb, tanulatlanabb emberek éreztek félelmet, hanem még azok is, akik tudták, hogy mi zajlik le, egy nyomasztó, rossz érzésük támad.
Ha így volt 150 éve, akkor Mark Twain időutazó hőse, Arthur király 6. századi Angliájában egyáltalán nem túlzott a neki szánt mágia közepén.
A szerzetes a fejem fölé tartotta a kezét, merőn felnézett a kék égre, és latin szavakat kezdett hadarni. Ebben a tartásban mormolt egy darabig, aztán elhallgatott. 2-3 pillanatig vártam, majd ránéztem. Úgy állt ott, mint aki só bálvánnyá merett. A nézők lassan felemelkedtek, mintha ugyanaz az erő mozgatná őket, és felbámultak az égre. Követtem tekintetüket. Égen, kutya legyek, ha nem az én napfogyatkozásom kezdődött el mégis. Ereimen pezsegve végigfutott az élet. Újjá születtem. A sötétség lassan fogyasztotta a napkorongját. Szívem egyre hevesebben dobogott. A közönség és a pap még mindig mozdulatlanul bámult az égre. Tudtam, hogy a pillantásuk mindjárt felém fordul, és megfelelőképpen fel is készültem rá. Amikor oda néztek, életem legmagasztosabb tartásában találtak. Felemelt fejjel, karomat a nap felé nyújtottam, és óriási volt a hatás. Az ember látta, hogy a borzongás végig fut a tömegen, mint egy hullám.
A fenkölt tartás elérte célját. A jenki átbeszélve a jelenség időtartamát, ahogy odavarázsolta, úgy el is távolította a rontást a napról. Hiába a tudás hatalom. De térjünk vissza a valóságba. Hol és mikor jegyeztek föl először napfogyatkozást?
Két helyen lehet ezeket keresni, Mezopotámiába és Kínába.
Másik szakértőnk H. Balázs Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézetének igazgatója.
Tudomásunk van arról, hogy Krisztus előtt 2134-ben, október 22-én még azt is tudjuk, volt egy napfogyatkozás, amit az akkori két csillagász kolléga nem jelentett a császárnak. Ebből aztán nagy kraval támadt. Tudnélik, azért volt lényeges előre tudni, hogy mikor lesz majd napfogyatkozás, mert az akkori hit szerint egy sárkány ette meg a napot, tehát úgy gondolták, hogy ez a napfogyatkozás, és ilyenkor doboltak, sipoltak, nyilakat lőttek a levegőbe, hogy a sárkányt elzavarják. Most azt hiszem, hogy nem árulok el a titkot, hogy ez mindig sikerült, mert valóban a napfogyatkozás után a nap visszanyerte régi fényét. Na most ugye azért volt lényeges, hogy a csillagászok ezt előjelezzék, hogy lehessen tudni, hogy ugye mikor kell a nyilakat a levegőben lövöldözni, és mint hogy ezt a csillagászok elmulasztották, igaz, hogy a nap azért visszanyerte a régi fényét dacára annak, hogy nem doboltak és nem lőttek a levegőben nyilakat. A császár mégis úgy gondolta, hogy helyesebb, ha fejét veszi a két csillagásznak, mert hát egy olyan fontos esemény, amit nem lehet ennyire lazán kezelni. Hát ez a legrégebbi ilyen feljegyzés tudomásunk szerint.
Maradjunk az ókori csillagászati feljegyzéseknél. A szó ismét Barta Lajosé, tehát Mezopotámia és Kína.
Mind a két helyen a csillagászati feljegyzések. Egy része sajnos ma már értelmezhetetlen, mert hiszen nem tudjuk esetleg az írásjeleket, vagy a akkori jelentést megfejteni. Úgyhogy a biztos az Kínában került feljegyzésre, egy úgynevezett jóscsonton, egy teknőc hasi páncélra bevésve, Krisztus előtt 1302. július 5-én, így hangzik a feljegyzés. Kó uralkodó kérdezi, a következő nap derült lesz-e? Utána értelmezhetetlen jelek, majd az 52. nap. Köd a következő alkonyatig, három lánynyelv nyúlik ki a napból, és egy fényes csillag látható. Valószínűleg nem köd volt, hanem a nap elhomályosolása, amire a ködnek az írásjelét használták. Egyébként ez nagyjából megfelel a kínai történelmnek, tehát ez gyakorlatilag egy biztosra vehető fogyatkozás.
Ezekben a régi följegyzésekben az az izgalmas, hogy a mai csillagászat igazolni tudja az esemény pontos idejét és helyét.
Voltak éppen két módon is használhatjuk ezeket a régi följegyzéseket. Az egyik éppen az, hogy a csillagászok kiszámolják, hogy mikor lehetett egy adott helyen napfogyatkozás, az többnyire rögzíti a történelmi eseményt. Nagyon gyakran előfordul az, hogy mondjuk egy uralkodó, egy babiloni uralkodónak nem tudjuk az uralkodási évszámát pontosan, de tudjuk azt, hogy az uralmának a 8. évében például egy nagyon félelmes napfogyatkozás volt. Ki kell számolni, hogy körülbelül, olyan 100 éves időhatáron belül, mikor volt Babilonban napfogyatkozás, amely félelmes lehetett, és ebből megvan az uralkodó 8. éve, tehát ilyen módon tudunk rögzíteni dátumokat. Egyébként ez a csillagászati kronológiának nevezett módszer, vagy csillagászati kortan, ahogy a századfordulón még hívták, egy igen hasznos eljárás arra, hogy a legkülönbözőbb történelmi időpontokat rögzítsük, illetőleg egymással összehasonlítsuk. Itt példának én kiírtam a keresztes háború kora. Ugye nem is volt olyan nagyon-nagyon régen, egy évezeddel ezelőtt, sőt, inkább csak 900 évvel ezelőtt. A keresztes háborúknak az egyik Mohamedán hőse, a Szaladin szultán, aki a keresztesektől visszafoglalta Jeruzsálemet. Ez a háború azzal kezdődött, hogy átkelt az Orontész folyón a hadseregével, és utána egy hosszú hadjáratba kezdett a keresztes hadak ellen. Az érdekesség az volt, hogy a titkára napról napra vezette a naplót, de pontosan az átkelésnek az évét nem tudták eldönteni. A Mohamedán és a keresztény naptár átszámításának nehézsége miatt az év egy teljes esztendővel bizonytalan volt. És ez kétségessé tette, hogy vajon a keresztény feljegyzések vagy a Mohamedán feljegyzések hiteleseke Jeruzsálem elestéről. Nos, szerencsére ugyanez a titkár azt is feljegyezte, hogy amikor a Szaladin átkelt a Orontészen, a földre sötétség borult, és a csillagok tisztán látszottak a déli égen. Hát itt azért ugye egy-két év pontosággal tudták, hogy körülbelül hol kell keresni, tehát nem volt a számítás nagyon nehéz, nem sok napfogyatkozást kellett keresni. Valóban 1175. április 11-én volt egy teljes napfogyatkozás. Ebből viszont egy nagyon érdekes dolog adódott, Jeruzsálem elestét is megelőzte egy napfogyatkozás, ezt is most már sikerült rögzíteni, ez 1187. szeptember 4-én volt. Érdekes, a keresztesek ezt nem jegyezték föl, csak a mohamedánok, és ebből kiderült az, hogy a régi európai feljegyzések a hitelesek, valóban 1187. október 2-án Jeruzsálem elesett.
Thank you.
napfogyatkozású napfogyatkozás.
Azt hiszem, hogy számunkra Magyarországon a legjelentősebb az, hogy a magyar honfoglalást is először napfogyatkozás segítségével tudták kiszámolni. Tudnélik, a honfoglalás időpontját azt még a 1800-as évek végén is csak olyan 50 év pontossággal ismerték. A különböző régi európai, nyugat-európai krónikák, amelyek a magyaroknak az itteni, hát nem is bejöveteléről, de a megjelenéséről szólnak, azok sokszor napra pontosan feljegyeztek egy eseményt, mondjuk, hogy egy király mikor halt meg, de az évet nem írták ki sokszor, és összemosódnak az esztendők. A magyar honfoglalással is ez volt a probléma, akkor még nem volt ismert az a ausztriai évkönyv, egyházi évkönyv, amiben az esztendő is megvan, tehát egy olyan 50 éves hibával ismerték, később különböző következtetésekkel, meg bizánci adatokból sikerült 20 évre szorítani, de még mindig nem tudták azt, hogy évre pontosan mikor is történt a magyarok bejövetele a Kárpát-medencébe. 1880-as évek végén azután egy Salamon Ferenc nevű akadémikus egy érdekes adatra bukkant. Az egyik bizánci évkönyvben azt találta, hogy Bizáncban 881-ben, Krisztus után persze, egy félelmetesen nagy napfogyatkozás volt, amelyet egy hatalmas zivatar is követett. A napfogyatkozást feljegyzése után, tehát itt megvolt az évszám, megvolt még elég pontosan a dátum is, a napfogyatkozást követő bejegyzések azután kisebb eseményekről, kinevezésekről szólnak, kisebb hadjáratokról, majd következik a bolgár hadjárat, és ezután egy évvel jönnek be a magyarok. Itt tehát most azt kellett csak meghatározni, hogy az a bizonyos napfogyatkozás az pontosan mikor volt. Mondom, most már tudjuk, hogy 881-ben volt. Ez a számítás azonban Lakics Ferenc nevű és teljesen elfeledett csillagásznak köszönhető. Nagyon szomorú, hogy sem a 1100 éves évfordulónál, sem pedig most 2000-ben Lakicsnak a neve előse fordult a történészeknek a nyilatkozataiba, holott ő volt, aki először a magyar honfoglalás idejét meghatározta.
Akkor ezek szerint?
Az első dolog az volt, hogy ki kellett számítani, mikor volt a napfogyatkozás. 21 napfogyatkozás adatát számolta ki. Akkor még nem léteztek azok a táblázatok, amelyeknek a segítségével meg lehet könnyíteni az ilyen számolást, tehát ő körülbelül 500 000 számjegyet írt le. És egy jó pár éves munkával 1890-re kiszámolta azt, hogy 881-ben volt a napfogyatkozás, amit Bizáncban láttak. Tehát ez most már egy biztos dátum volt, és összeesett a krónikának az egyéb adataival is, tehát itt a dátum már fix volt. Most már csak azt kellett megállapítani, hogy a különböző apró események körülbelül mennyi időt vettek igénybe, meg a bolgár háború, ezeket szépen hozzáadtak a 881-hez, és így jött ki az az időpont, hogy 885-886-ban volt a honfoglalás. Érdekes módon Lakics maga 886-ra mondta a honfoglalás befejezését. Ő maga és Salamon Ferenc is abból indultak ki, hogy hát nyilván nem egy nap alatt jöttek be a magyarok, hanem voltak utóvédek, amelyek esetleg egy év múlva követték csak a fő csoportot. Tehát ők körülbelül egy évet tettek a honfoglalás egész időtartamára, és erre 885-886 jött ki. Tehát itt nekünk a magyar történelemben ez nagyon fontos volt. Érdekes módon, mikor ez a számítás ismerté vált, akkor fedezték föl azt, hogy az egyik ausztriai évkönyvben szintén megvan a honfoglalás dátumszerűen 885. Tehát itt a csillagászok és aztán a később felfedezett történészek gyönyörű szépen összevágtak.
Néha az események időpontját lehet meghatározni a napfogyatkozás segítségével, néha pedig a várt esemény marad el a napfogyatkozás következtében. A szó most Hábalás Lajosé.
Például Thales, akit hát sok mindenről ismerünk, mint görög bölcset, és van egy nevezetes napfogyatkozás, amit Thales kiszámított, megjósolt. Ez azért nevezetes, mert a lüdek és a médek között volt egy több éve dúló elkeseredett háború, és a döntő csata napján történt a napfogyatkozás, amiről természetesen ők nem tudtak, mert Thales munkáit nem ismerték, és a harcoló feleket annyira megdöbbentette, hogy abba hagyták a csatát, rögtön békét kötöttek, sőt még a békét egy kettős házassággal is megpecsételték.
Melyik évben?
Krisztus előtt 585. május 28-án történt egészen pontosan.
A másik az európai történelemben, ez egy nagyon érdekes dolog. Az a furcsaság történt, hogy a napfogyatkozás a háború után következett be, de mégis az utókor, az úgy magyarázhat utókor alatt értve a 20-30-50 évvel későbbi történetírókat, vagy krónikaírókat, úgy magyarázzák, hogy a napfogyatkozás volt, amelyik a háborúnak a veszteségét okozta. Ez egyébként a Szent Kanut norvég királynak a hadjárata volt. Tehát utólag a napfogyatkozásra fogták rá azt, hogy azért veszítettük el a csatát, mert...
Tudunk olyan esetről is, hogy egy birodalom sorsát feltehetőleg egy napfogyatkozást pecsételte meg. Ez 840-ben volt. Nagy Károly fia, Jámbor Lajos a feljegyzések szerint rettenetesen megrémült a napfogyatkozástól, és tudjuk azt, hogy nem sokkal a napfogyatkozás után meg is halt, és rossz nyelvek azt beszélik, hogy ilyettében. Halálának közismerten az lett a következménye, hogy a örökösök között polgárháború tört ki. Ez a háború 3 évig tartott, amit 843-ban verdüni szerződéssel zártak le, és ennek eredménye volt Nagy Károly frank birodalmának 3 részre szakadása. Nem csak az uralkodókat lepte meg, természetesen a közemberét is, egy másik feljegyzésünk, ez 1230-ban történt Franciaországban. Ekkor éppen reggel volt a napfogyatkozás, és a munkások, akik elmentek dolgozni, meglepődtek, hogy ilyen hamar este lett, és szépen, mint akik jól végezték a dolgot, hazamentek, lefeküdtek, elaludtak, és a legnagyobb megdöbbenésükre pár órával később a nap ragyogott az égen, és megint mehettek vissza dolgozni.
Azt kevésbé tudják, még nálunk sem nagyon figyeltek föl rá, hogy például a 1514-es Dózsa-féle parasztháborúnak a kitörését is az előző év napfogyatkozásával magyarázza Stephanus Taurinus költő. Hát persze, hogy felsorolja aztán a valódi okokat is, de felsorolja azt, hogy milyen csillagképek uralkodtak, és hogy 1513-ban napfogyatkozás volt, ami kirobbantotta a parasztoknak a felkelését. Tehát ő még a valódi társadalmi okoknak a kirobbantója, vagy mondjuk az utolsó lökés, utolsó cseppnek azt a napfogyatkozást tekintette. A napfogyatkozások és némileg a holdfogyatkozások is azonban nem csak a történész szemével érdekesek, hanem a csillagász szemével is.
Barta Lajos csillagász történész a következőkben egy kicsit eltér az események és a napfogyatkozás direkt összekapcsolásától, de csak azért, hogy valami másra hívja föl figyelmünket, tehát a hold és a napfogyatkozások.
Érdekesek abból a szempontból, mert olyan adatokat szolgáltatnak, amelyekhez másféle módon nem jutottak volna hozzá hosszú ideig. Tudnék, a föld tengelyforgásának a lassulását lehet a segítségükkel meghatározni. A helyzet ugyanis úgy áll, hogy visszafelé ki lehet számítani, hogy mikor volt a napfogyatkozás, és meglepő módon, mennél régebbre megyünk vissza az időbe, annál inkább eltolódik a számítotthoz képest a valóságban megfigyelt, mert hiszen azért a valóságban elég pontosan meg tudták figyelni már a kínaiak, babiloniak, a fogyatkozást, görögök például. Kiderül, hogy a számított és a valóban közölt adatok között eltolódás van, sőt a Krisztus előtti évszázadokban az eltolódás olyan nagy, hogy a számítás szerint az következnék, hogy a napfogyatkozás teljes volt valahol, és ugyanakkor pedig a ott lévő emberek azt írták fel, hogy csak a napnak egy része tűnt el, tehát nem volt teljes. Nyilvánvaló, hogy itt valami baj van a számításokkal. Ez először 300 évvel ezelőtt Edmund Halley-nek tűnt föl, a híres angol csillagásznak, akire az istököst is elnevezték. Halley az akkoriban nagy újdonságnak számító Newton-féle égi mechanikai számítások alapján próbálta a középkori és ókori nap meg holdfogyatkozásokat visszaszámolni, és nagy megdöbbenéset tapasztalta azt, hogy például az ókori napfogyatkozások és holdfogyatkozások időpontjában 2 óra eltérés van a számított és a valóban akkor a szemtanúk által feljegyzett esemény között. Hát 2 óra olyan a különbség, hogy ekkora tévedést egy ókori tudós se követett már el, sőt, ennél precízebben észleltek. Halley arra gondolt, hogy a hold mozgása gyorsul. A későbbi vizsgálatok azonban bebizonyították, hogy nem egészen ez a helyzet, a föld tengely forgása lassul. Érdekes módon ezt egyébként nem sokkal Halleynek a számításai után, hát egy fél évszázaddal. A híres német filozófus Immanuel Kant vetette föl első között, hogy a apály és dagály változása fékezi a földnek a tengely forgását. Kantnak erre a egyébként pályadíjat nyert kis tanulmányára a kutatók nem figyeltek föl, sem akkor, sem később, csak a mostani modern kutatások derítették ki, hogy neki volt egy ilyen elképzelése, ami teljesen helytálló, mert aztán az 1800-as évek végén Darwin fia, George Darwin már elméleti úton és pontos számításokkal ki is mutatta, hogy a föld tengely forgásának az árapály hatás következtében lassulni kell. Nos, hát nekünk nincsen más módszerünk ennek a lassulásnak a mérésére, csak a régi csillagászati események és elsősorban a napfogyatkozások, miután ezeket lehetett az ókorban is a legprecízebben észlelni. Ennek az alapján most egy Francis Stevenson nevű angol kutató és munkatársai gyakorlatilag minden hozzáférhető régi napfogyatkozást feldolgoztak, és így Krisztus előtt 500-tól a napjainkig a föld tengelyforgását igen pontosan tudták követni. Hát kitűnt ezekből a számításokból, hogy a föld tengelyforgása nem egészen 2000 másodperccel lassul. Ez rettentő picinek tűnik a számunkra most, így kiejtve 2000 másodperc, hogy lehet ezt észlelni. De tessék elgondolni azt, hogy ez naponta 2000 másodperc, amelyek folyton összeadódnak. Így jött ki azután az, hogy amit Halley is megtalált, hogy 2-3, sőt 6 óra különbség van a kiszámított és valóban észlelt napfogyatkozások között. Nos, ez egy olyan mérés volt, amit semmilyen más eszközzel nem tudtunk volna elvégezni, mert hiszen az ókorból precíziós óra nem volt, tehát akkori időmérés nem állt rendelkezésre, csak a napfogyatkozás, amit félelemből, retegésből vagy jóslási szándékkal precízen megfigyeltek.
Azért Halleynek is igaza volt, mert a hold sem kering olyan precízen, mint gondolnánk. 3,5-4 centit távolodik földünktől évszázadonként. Biztosan a most következő lesz a kedvenc napfogyatkozásunk. Vajon a csillagász történésznek, aki jóval többet ismer, mint mi, melyik?
Nekem az egyik kedvenc napfogyatkozásom, amelyről Cegei Vas György, magyar nemes úr, aki erdélyi nemes társaival, majdnem azt mondta uralkodó, de hát mondjuk kiskirály társaival, Csáki Imrével és Teleki László, ahogy ő ére, öcsémmel, uraimékkal, Bécsben járt a oda, mondhatjuk egy internált második Apafi Mihály, utolsó, valójában soha nem uralkodó erdélyi fejedelem látogatására 1699-ben. És éppen akkor volt egy erős napfogyatkozás, amiről szeptember 23-án ezt jegyzi föl Cegei Vas György. Az fejedelemmel és Csáki Imre és Teleki László öcsémmel, uraimékkal az Bécs vize mellé mentünk ki, az a napbéli eklipsziszt, azaz fogyatkozást nézni, amikor is a bécsiek még a házaikból sem mertek kijönni, annál inkább kün járni, mintha ember nem is lett volna Bécsben. Ez azért érdekes, mert ne felejtsük el, 1699-ben vagyunk, a felvilágosodás századának a küszöbén, Bécs egy egyetemi város és császárváros, és bizony a derék bécsi polgárok, azok még akkor is úgy reagáltak egy napfogyatkozásra, mint hogyha az ókorba vagy a középkorba éltünk volna. A másik, amit lehet, hogy csak belemagyarázok, de én ezekben a sorokban azt is érzem, hogy ezek az egyébként nagyon tanult, művelt erdélyi urak, ezek egy kicsit úgy büszkék voltak, hogy ők nem félnek a napfogyatkozástól. Lehet, hogy a Habsburgok megszállták Erdélyt, lehet, hogy őnekik már csak látszat hatalmuk van, de a napfogyatkozástól nem félnek, attól félnek a bécsiek.
Bécstől 200 kilométer és 200 év, és már is itt vagyunk a 19. századi Pesten.
Igen, kellemetlen következménye is volt egy napfogyatkozásnak. Ez egyébként hazánkban látható legutolsó teljes napfogyatkozás volt. 1842. július 8-án történt, és ennek maga Petőfi Sándor is szemtanúja volt.
Olyannyira, hogy a napbanézés következményeit szeptemberben emígy veti papírra.
Petőfi Sándor, szemfájásomkor. Teremtő Isten, szemeimre a vakságot tán csak nem küldöd? Mi lesz belőlem, hogyha nem láthatok jányt, s pipafüstöt?
A 20. századi napfogyatkozások már nem okoztak a történelemnek nagy megrázkódtatásokat. Remélem, a közelgő sem tesz kárt senkiben, semmiben. Köszönöm Barta Lajos és H. Balázs Lajos szakértő közreműködését.
Történelmi napfogyatkozások. A Gordius szerkesztőség kultúrhistóriai műsora. Közreműködött Barta Lajos és H. Balázs Lajos. Szerkesztette Hály András. Riporter Lánci Ágnes és Nagyi Boja. Zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. A felvételt Vég Györgyi készítette 1997-ben és legutóbb ugyanabban az évben, július 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.